Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és mindenkit, aki a mai alkalommal el tudott jönni az Isten tiszteletre. A mai alkalommal Jónás könyvéről és Jónás profétáról szeretnék egy kicsit szólni. Az ő Istennel való kapcsolatáról, illetve annak hiányosságairól, valamint az Istennek Jónáshoz való hűséges viszonyáról. Mivel a Jónás könyve mindössze 4 rövid fejezet, ezért arra gondoltam, hogy fel is olvasnám, már csak azért is, mert amikor az elemzésre sor kerül, akkor könnyebb felidéznünk a most elhangzottak alapján a történetet, mint hogyha csak emlékezetünkre lennénk hagyatkozva. Tehát Jónás könyvéből, az első részből kezdek olvasni. Az újonnan revideált Károlyi fordítás alapján. Így szólt az Úr szava Jónáshoz, Amittaj fiához. Kelj föl, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert felhatolt színem elé gonoszságuk. Erre fölkelt Jónás, hogy Tarziszba szaladjon az Úr elő. Lement Jáfotba, és talált ott egy hajót, amely Tarziszba indult, kifizette az úti költséget, hogy Tarziszba menjen az Úr színe elő. Az Úr pedig nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és a hajó már-már töredezni kezdett. Ekkor félelem fogta el a hajósokat, és mindnyájan a maguk isteneihez kiáltottak. A hajóban levő holmit a tengerbe dobták, hogy könnyítsenek rajta. Jónás pedig lement a hajó aljába, lefeküdt és elaludt. De oda ment hozzá a kapitány, és azt mondta neki, mi lehet, te nagy alvó, kelj föl, kiálts Istenedhez. Hát, ha gondol velünk, az Isten is nem veszünk el. Egymásra pedig ezt mondták. Gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk. Ki miatt van rajtunk ez a veszedelem? Ekkor sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor azt mondták neki. Mondd el hát nekünk, mi miatt van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Melyik a te hazád, és miféle népből való vagy? Erre így felelt nekik. Héber vagyok, és az Urat, az egek istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet teremtette. Ekkor nagy félelem fogta el az embereket, és azt mondták neki. Mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe előfut, mivel elmondta nekik. Utána azt kérdezték tőle. Mit cselekedjünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger háborgása egyre növekedett. Ő pedig mondta nekik, fogjatok meg és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik a tenger körülöttetek, mert tudom, hogy miattam tölt rátok ez a nagy vihar. És erőködtek azok az emberek, hogy visszaevezzenek a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger háborgása egyre növekedett körülöttük. Ezért így kiáltottak az Úrhoz. Ó, Uram, kérünk, ne veszünk el ennek az embernek a lelke miatt, és ne háríts ránk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekszel, ahogy akarsz. Azzal fogták Jónást, bedobták a tengerbe, és megszűnt a tenger háborgása. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be az Úrnak, és fogadalmakat tettek. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy lenyeljen Jónást. Jónás pedig 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában. És Jónás imádkozott az Úrhoz, az ő Istenéhez a hal gyomrából. Azt mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A Seol torkából kiáltoztam, és te meghallottad szavamat. Mert mélységbe vetettél engem a tenger közepébe. Körülfogott a víz, habjaid és hullámaid mind átcsaptak rajtam. Azt gondoltam, elvettettem a szemeid elől. Bárcsak láthatnám még szentséget templomát. Torkomig értek a vizek, a mélység árja vett körül engem, hínár szövődött a fejemre, lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezáródtak mögöttem a föld zárjai. De te kiemelted életemet a mélységből, Uram Istenem. Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, és könyörgésem eljutott hozzád szentséget templomába. Akik a hiába való bálványokra ügyelnek, elhagyják azt, aki kegyelmes hozzájuk. De én hálaadó énekkel áldozom neked, megadom, amit fogadtam. Az Úré a szabadítás. Erre az Úr parancsolt a halnak, és kivetette Jónást a szárazra. Az Úr szava másodszor is szólt Jónáshoz. Kelj föl, menj Ninivébe, a nagyvárosba, s hirdásd meg nekik azt a beszédet, amit én parancsolok neked. Erre fölkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek. Három napi járó földnyi volt. Elindult Jónás, és bement a városba egy napi járásra, és így kiáltott. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. A ninivéiek pedig hittek Istennek, bőtöt hirdettek, és a nagyoktól fogva a kicsinyekig mind zsákruhába öltöztek. Amikor eljutott ez a hír Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról királyi ruháját, zsákruhába öltözött és a porba ült. Azután a király és a főurak parancsára kihirdették és elrendelték Ninivében. Ember és állat, ökör és jú, semmit se kóstoljon, ne legeljen és vizet se igyon. Hanem öltözzenek zsákruhába az emberek, és az állatok erősen kiáltsanak Istenhez, és térjen meg mindenki gonosz útjáról, és az erőszakosságból, amelyet cselekszik. Ki tudja, talán felénk fordul Isten, és megengesztelődik, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta a rosszat, amelyről azt mondta, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre. Ez azonban nagyon nem tetszett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, hát nem, azt mondtam, amikor még otthon voltam. Azért siettem, hogy Tarzisba fussak, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Késedelmes a haragra, és nagy a kegyelmed, és a gonoszt is megbánod. A károlyi fordítás jobb, a gonosz miatt is bánkódó. Ez a fordítás itt nem jó, hogy a gonoszt is megbánod. Most azért, Uram, kérlek, vedd el az életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr pedig azt mondta, vajon jogosan haragszol-e? Azután kiment Jónás a városból, és a várostól keletre leült. Csinált magának ott egy kunyhót, és odaült az árnyékba, hogy lássa, mi lesz a várossal. Az Úristen pedig úgy rendelte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, a károlyi fordítás szerint egy tök, vagy más fordítás szerint ricinus bokor, vagy egy repkény, hogy árnyékot tartson a feje fölé, és megoltalmazza őt a hőség ártalmától. Jónás pedig nagyon örült a bokornak. De másnap hajnalban egy férget rendelt Isten, és az megszúrta a bokrot, úgyhogy elszáradt. Amikor a nap erősen sütött, tikkasztó keleti szelet rendelt Isten, és a nap rátűzött Jónás fejére, mire ő elvágyott. A halálát kívánta, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten azt kérdezte Jónástól, vajon méltán haragszol-e a ricinus bokor miatt? Ő azt mondta, méltán haragszom, mint halálig. Az Úr pedig azt mondta, te szánod a bokrot, amelyet nem a te fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnövekedett, és egy másik éjjel elpusztult. És én ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12-szer 10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. És sok ott a jószág is. Hát eddig a történet, és nagyon köszönöm a türelmet. Na, miről szól az első fejezet? Az Úr szólt Jónáshoz, Amittai fiához, hogy menjen Ninivébe, a nagy asszír városba, és kiáltson ellene, vagy hirdesse benne, hogy a gonoszságuk felhatolt az Úr színe elé. Jónás azonban engedetlen volt, esze ágában nem volt Ninivébe menni, amely észak-keletre helyezkedett el Izraelhez képest, hanem pont az ellenkező irányba indult el, nyugatra, Tarzisba. Tarzis városa a mai Spanyolországban fekvő Tartessos városának az ókori változata, nagy valószínűséggel. És csak a negyedik fejezetben derül ki, hogy miért menekült oda, vagy miért ment oda, mert a károlyi fordítás szerint oda futott. Hát ez nem futás, ez menekülés. Mikor valaki Isten akaratát nem akarja teljesíteni, akkor menekül. Kedves testvéreim, szoktunk-e menekülni? Munkába, élvezetekbe, bocsánat. Vannak, akik italozásba, mások tiktokkozásba, facebookozásba. Menekülés. Hogy ne szembesüljünk Isten akaratával, nehogy azt cselekedjük. Jónás is menekült, Isten színe elő. Megtehette volna, hogy az engedetlenségét abban nyilvánítja ki, hogy otthon marad, nem megy sehová. De ebből is látszik, hogy a törvény haragot nemz, vagy haragot szül, ahogy a római levél írja. Tehát kiváltotta benne az ellenkezést Istennel szembe, és ő az ellenkező irányba menekült Isten színe elől. Ebből is láthatjuk, hogy milyen nagy volt benne az ellenszegülés Isten akaratával szemben. Ebből láthatjuk, hogy milyen lelkiállapotban volt. Egyszerűen úgy tudnánk kifejezni egyes szám első személyben, azt mondhatnánk, még azért sem megyek, oda biztosan nem megyek. Na vajon miért nem? Kedves testvéreim, nem csak azért, mert Jónás ismerte a jó Istent. Tudta, hogy irgalmas, kegyelmes, hogy hosszantűrő. És netán megtalál ennek a városnak, könyörül megtalál kegyelmezni, könyörül a város lakóin, hanem azért, mert Asszíria volt Izraelnek a legfőbb és legnagyobb ellensége. Krisztus előtt 700 körül az asszírok elfoglalták az északi országrészt, Izraelt, és a fővárost, Szamáriát lerombolták. A népnek nagy részét a Tigris és az Eufrátesz folyó közé oda vitték rabságba. Idegen népeket telepítettek be Izraelbe. És ez a könyv minden valószínűség szerint 780 körül Krisztus előtt, 760-780 körül íródhatott. A történet kritikusok szerint sokkal később, 400-as években, de ezzel mi nem foglalkozunk. A lényeg az, hogy volt oka, nemzeti érzés és a saját népe iránti szeretet sarkalhatta arra Jónást, hogy ő semmiképpen ne menjen és ne vigyen oda üzenetet Isten részéről. Tehát Ninive még állt, de az események bármikor is játszódhattak le Jónás története idején, vagy a nő története alapján, Ninive még állt, az új babiloni uralkodó Nabukodonozor még nem foglalta el sem Asszúrt, sem Ninivét, Asszúr volt a főváros. Elhatározta tehát Jónás, hogy oda biztosan nem fog menni, történjen bármi, ő akkor sem. De látjuk ezt a konok ellenállást Isten akaratával szemben. Tehát valahogy ez lehetett Jónásnak az alapállása az Úrral és az Úr üzenetével szemben. Hadd kérdezzem meg testvéreim, vajon az advent népünk soraiban tapasztalható ilyen konok ellenállás? Istennel és Isten akaratával szemben? Én azt gondolom, hogy némelyek vagy sokak részéről előfordulhat. Igenis, előfordulhat. Sajnos. És mindjárt tovább viszem a gondolatot, és látni fogjátok, hogy mire fogunk kiukadni. Sajnos Jónás konok ellenállása abban is megmutatkozik, hogy amikor a hajósok a nagy viharba a saját isteneikhez kiáltottak, akkor ő nem imádkozott az élő Istenhez, az egy igaz Istenhez, hanem aludt. Tehát az Istennel szembeni konok ellenállás következménye az, hogy a teljes letargiába, a teljes csüggedésbe zuhanta lelkileg Jónás. Hanem már semmi nem érdekli. Bármi is történjen, ő akkor sem megy Ninivébe. És még azt sem tudta őt megrendíteni, hogy viharba került a hajó. Nem számít, mi lesz vele és a hajóval. Azt sem tudta, hogy veszélybe kerültek az emberek miatta. És a hajó is elvesz, és mindannyian. Tehát ilyen mélyen aludt, ő semmilyen üzenetet nem volt hajlandó átadni Ninive lakóinak. Mi erre a Jóisten válasza? Kedves testvéreim, az a csodálatos mindenek előtt, vagy az Istennek a jellemében, hogy az Isten hűséges. Nem mondta azt, hogy hát Jónás, én befejeztem veled, hát lecseréllek, na már ez a divat, hogyha valami nem megfelelő, akkor gyorsan lecseréljük. Sajnos házastársat is gyakran cseréljenek az emberek ma már, ilyen világot élünk. Nem, a Jóisten azt mondta, Jónással ő még bajlódik, Jónást formálja, az ő gondolkodását, az ő életét, meg akarja menteni Jónást is, nem csak Ninive lakóit. És a Jóisten Jónást továbbra is számon tartja, és gondot visel rá. Nem mondta azt az Isten, hogy hát ha nem mersz, akkor küldök valaki mást helyetted. Miért nem? Azért, mert az Isten hűséges, hosszantűrő, és amint mondtam, nem csak Ninive lakóit, nem csak az ottani állatokat, hanem Jónást is meg akarta menteni. Számára, a Jóisten számára az engedetlen Jónás is fontos. Kedves testvéreim, ha van a gyülekezetben engedetlen, vagy a gyülekezettől, Istentől eltávolodott ember, bizonyára van. Gondoljatok arra, hogy az Isten őt is meg akarja menteni. És megvan a terve arra, hogy hogy fogja megmenteni. Mi ne az akadályai legyünk ebben, hanem a segítői a Jóistennek. Mert Jónás, ő akadály volt. Ő miatta jött a többiekre a vihar. Az állítólagos hívő ember miatt kerültek a nem hívő emberek bajba. Holott ő kellett volna legyen a világ világossága. De mi történik akkor, hogyha a só ízét veszti? Nem való más, amint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Szörnyű, nem? Szörnyű dolog. De a Jóisten menti, próbálja nevelni Jónást, és őt is meg akarja menteni. Akarja tágítani az ő gondolkodását, formálni azt, és a szűkebbűségét ki akarja tágítani. A negyedik fejezetben a végén derül ki, hogy milyen történettel tanítja Jónást az Úr. Hogy te sajnálod azt a ricinusbokrot, vagy azt a tököt, amelyik egyik éjszaka kinőtt, és a másik éjszaka elpusztult, nem is vetetted, nem is gondoztad, csak akkor én ne sajnáljak 120 ezer embernél többet Ninivében, mondja az Úr, és annyi sok állatot? Látjuk-e, észrevesszük-e a kicsinyes magatartását Jónásnak, szemben azzal a távlatokkal, egyetemességgel, ami az Istent jellemzi? És vajon minket mi jellemez? Ez a kicsinyes gondolkodás, ez a szűklátókörűség, hogy kis dolgokhoz ragaszkodunk, vagy pedig ez a Istennek az egyetemes üzenete és szeretete. Milyen hatalmas ez az ellentét a kettő között. Az Úr Jónást neveli, de előbb a legnagyobb mélységbe engedi bele a szó valódi és a szó átvitt értelmében. Tehát mélységekbe vezeti be Jónást, szó szerint is, és átvitt értelemben is. Amikor teljes elkeseredettségében azt mondta a hajósoknak, hogy dobjatok a tengerbe, mert tudom, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. Ez szó szerint benne van a Károlyi fordításban. Tudom, hogy miattam van ez a vihar rajtatok. De ebből érzékelhetjük, hogy Jónás inkább meghalt volna sem, hogy Ninivébe menjen. Hát ez egy nagyon súlyos lelkiállapot. Tehát ennyire el volt csüggedve. Kedves testvéreim, bárki kerülhet közülünk ilyen lelkiállapotba. Ne ítékezzünk senki fölött. Bármelyikünk. De az Úr nem mondott le Jónásról. És nem fog lemondani rólad se. Mert az Isten szeret. Mert az Isten hűséges. Az Isten irgalmas. Az Isten kegyelmes. És az Isten jó. Most ide kívánkozik egy kitérő. Nem furcsa, kedves testvéreim, hogy az egész hajó a teljes legénységével együtt nagy bajba került egy állítólagos hívő ember miatt. Az engedetlen proféta miatt került a hajósok élete is veszélybe. Tehát így olvasom a Jónás 1.11.12-ben. Utána azt kérdezték tőle, mit cselekedjünk veled, hogy ne csendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger háborgása egyre növekedett. Ő pedig azt mondta nekik, fogjatok meg, és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik a tenger körülöttetek, mert tudom, hogy miattam tölt rátok ez a nagy vihar. Nem mond ez nekünk valamit? Vajon van-e ma is arról szó, hogy emberek ezreinek az üdvössége kerülhet veszélybe, amiatt, hogy az advent népünk nem teljesíti az Istentől rábízott küldetést? És nem mutatjuk be az egymás iránti szeretetünkkel, mint közösség a világnak Krisztust. Mert egyenként azért vannak, akik bemutatják, ez kétségtelen. Hát vannak bibliamunkások, vannak elkötelezett lelkészek, vannak misszionáriusok, sokan munkálkodnak Isten egyházában, itt a mi országunkban, és ez kétségtelen. De mint közösség, amelyben meg tud jelenni Krisztus. Hogyha valaki ide bejön, akkor mit tapasztal? Megtapasztalja azt a szeretetet, amely Krisztus tanítványait kellene, hogy jellemezze? Hát erről beszélünk. Hogy Krisztus jellemét, mint közösség, vajon bemutatjuk a világnak? A profétaság lelke ír arról, hogy az Isten népe visszatartotta a világtól a világosságot, és ezért a felelősség Isten népét terheli. Most a kitérőt egy kicsit bezárom. Tehát a hajósok, ha őket nézzük, nagyon emberségesen bántak Jónással, mert megpróbáltak visszamenni a szárazra, amikor kiderült, hogy miatta van a vihar, és miatta kerültek, Jónás miatt kerültek életveszélybe. Meg akartak menekülni, és Jónást is meg akarták menteni. Nem hívő, illetve nem helyesen az, hogy nem hívő, mert abban a korban ritka volt a nem hívő ember, hanem sok Isten hívő, bálványimádó emberek voltak, akik Jónásnak a vallomására az egyik az Istenhez kiáltottak. És Jónást ez sem rendítette meg. Nem, ő is nem térdelt le. Milyen jó, hogy most végre a hajósok megtértek. Bekerültem ebbe a helyzetbe, engedetlen voltam, de végre megtértek ezek az emberek, és akkor Uram, én is hozzád kiáltok. Hogy dehogy is. Milyen súlyos, mély lelki vakságba, sötétségbe került Jónás. Hogy a hajósoknak a megtérése nem indította őt arra, hogy ő is az Istenhez kiáltson. Gondolkodjunk el ezen egy kicsit. És az Isten nem hagyta ott a sötétségbe az ő szolgáját. Tehát hajósok emberségesek voltak végül is, azt tették, mikor látták, hogy nem lehet megmenteni a helyzetet, amire Jónás kérte őket. Felismerték, hogy nincs más választásuk, és a tengerbe dobták az Isten profétáját. Tehát Jónás lelkiállapotát hogyan tudnánk jellemezni? Konokság, engedetlenség az Úrral szemben, teljes csüggedés, letargia, elkeseredés és lelki sötétség. Mindez milyen körülmények között? Igaz Isten ismeret birtokában, azzal együtt jutott ő ilyen állapotba. Mert azt mondta, jól tudom, hogy te irgalmas, kegyelmes, hosszantűrő Isten vagy. Segített neki az ismeret? Hát nem. Nem segített. Mert nem rendelte alá az életét Istennek. Nem rendült meg Jónás sem a vihartól, sem a hajósok rimánkodásától, nem rémült meg sem a tenger mélységétől, nem jutott belátásra, nem tért meg, nem adta fel a konokságát, engedetlenségét Isten akaratával szemben. Míg a sok istenhívő hajósok az Úrhoz fordultak, ez sem indította őt őszinte megtérésre, hanem azt kérte, dobják őt a tengerbe. 1.12-ben ő pedig azt mondta nekik, fogjatok meg és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik a tenger körülöttetek, mert tudom, hogy miattam tölt rátok ez a nagy vihar. Nézzük a második fejezetet, ami Jónás imájáról és szabadulásáról szól. Az Isten hűséges. Oda rendelt egy cethalat, egy bálnát, és benyelte a bálna Jónást. Így mentette meg az Úr. Mert ha emberileg nézve valakit a tengerbe dobnak, és ott hagynak, az biztos meghal. De az Isten megmentette Jónást. Mert szereti. Nem mondott le róla. Nem valaki más küld helyette Ninivébe. Jónás pedig a hal gyomrába került 3 nap és 3 éjjel. Azért ezt felolvasom. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy elnyelje Jónást. Jónás pedig 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrába. Érdemes lenne itt egy kicsit ennél elidőzni. Egy kicsit szélesebb körben, de nem sok időnk van. Sajnos. Ez a 3 éjszaka és 3 nappal teljes sötétségben. Az ember elveszítheti az idő érzékét. Nem tudjuk, hogy a tudat hogy működik a teljes sötétségben. Étlenségben, szomja. Hogy mennyi idő telt el? A fiamékat kivittem a sugó barlanghoz. És ott valaki javasolta, hogy kapcsolják le a világítást. 1-2 percig, és mindenki maradjon csendben. Azt mondta a Barnabás fiam, hogy anya, apa, amikor kinyitottam a szememet, ugyanolyan sötét volt, mintha becsuktam volna. Semmit nem lehetett látni. De most nem tudjuk, hogy az emberi agyra milyen, és az emberi lélekre, pszichére milyen hatást gyakorol ez a sötétség. De érdekes ez a 3 nap és 3 éjjel. Mert a fáraó is, és Egyiptom is 3 nap és 3 éjjel volt teljes sötétségben. 9. csapásnál. Pál apostol 3 nap és 3 éjjel nem evett semmit, és nem ivott. Miután a Damaszkuszban találkozott, Damaszkuszi úton találkozott a feltámadt Jézussal. Valami történik ott, ezt nem tudjuk, hogy mi. De érdemes lenne ezzel foglalkozni, ezzel a három nappal, amit itt a Szentírás ír. Tény az, hogy három nap és három éj volt a cethal gyomrában, a cethal közben úszott a vízben, és Jónásnak emberileg nézve semmilyen kilátása nem volt arra, hogy onnan élve kikerüljön a saját erejéből. Na most szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni egy szakkönyvből egy történetet, nem miattunk, hanem azok miatt, akik esetleg az interneten ezt fogják hallgatni, mert a történetkritikai írás magyarázat szerint ez csak egy tanító történet, ez nem történt meg. Hogy ezt jelképes értelemben kell érteni az egész történetet, de van egy protestáns bibliamagyarázó, egy tudós ember, Archer, az Ószövetségi Bevezetés Vizsgálata című könyvében, hát a ószövetségi könyvekkel foglalkozik, és többek között érveket sorol fel amellett, hogy azért igenis ez megtörténhetett. És egy részletet szeretnék olvasni, anélkül, hogy mindent felolvasnék, a 379. oldalról. Ezt a könyvet a keresztény ismeretterjesztő alapítvány adta ki 2001-ben Budapesten. Korunkban több esetet is jelentettek, itt innen idézek, amikor emberek túlélték azt a megpróbáltatást, hogy elnyelte őket egy bálna. Hát most nem tudom pontosan angolul, hogy kell ezeket ejteni, de próbálom. The Princeton Theological Review, 1927. október, két ilyen esetről is beszámol, az egyik 1758-ban, a másik 1771-ben történt is. Itt megvan adva, hogy hol, onnan idézi ezt a szerző. Az egyik legmegdöbbentőbb esetet Francis Fox írja le ebben és ebben a könyvében, és megvan az oldalszám. Aki elmondja, hogy két tudós alaposan kivizsgálta ezt az esetet, 1891. februárjában a Star of the East bálnavadászhajó a Falkland szigetek közelében hajózott, és a toronyban levő őrszem egy hatalmas ámbrás szettet vett észre tőlük 3 mérföldre. Azonnal leeresztettek 2 csónakot, és az egyik szigonyosnak sikerült megdöfni az állatot. A második csónak is megtámadta a bálnát, de felborult, és amikor az farkával felkavarta a vizet, a legénység a tengerbe esett. Az egyikük megfulladt, de a másik, James Bartley, egészen egyszerűen nyomtalanul eltűnt. Miután megölték a bálnát, a legénység nekilátott baltákkal és szigonyokkal dolgozni, hogy eltávolítsa a bálna zsírt. Egész nap és még egész éjszaka egy részében is dolgoztak. A következő napon hozzáerősítettek egy emelőszerkezetet a gyomorhoz, amit felhúztak a fedélzetre. A tengerészeket megrémítette valami, ami benne volt, és görcsszerű életjeleket adott. Megtalálták a hiányzó tengerészt, összekuporodva és eszméletlenül. A fedélzetre fektették és lelocsolták tengervízzel, ami hamarosan magához térítette. A harmadik hét végén teljesen felépült a sokkból, és folytatta a munkáját. Az arca, nyaka és kezei teljesen fehérek voltak, és pergamenszerűnek néztek ki. Bartley megerősítette, hogy hús otthonában valószínűleg egészen addig életben maradt volna, amíg éhen nem hal, mivel az eszméletét a rémület miatt vesztette el, nem a levegőhiány miatt. Ez egy érdekes történet, feljegyezték, és ezt idézi ez a tudós ember, hogy igen, előfordult ilyen eset, nem is egy, hogy valaki túlélte azt, hogy a bálnának, az ámbrásszettnek a gyomrába került. Tehát nem annyira lehetetlen ez a történet a Bibliában, mint amennyire annak látszik sokak számára. És kedves testvéreim, amikor Jónás bekerült a cethal gyomrába, akkor kezdett el nem sokkal rá imádkozni. Addig nem. A Jóistennek egészen ilyen mélységbe kellett vinni az ő szolgáját, hogy végre hozzáforduljon. És ha figyeltetek, nem is akármilyen mélységeket élt meg a lelkében is, és a valóságban is, a proféta ahhoz, hogy Istenhez térjen. Ilyeneket olvasunk. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezáródtak mögöttem a föld zárjai.
A lelkében azt érte meg, hogy végleg elveszett. Ezen a kritikus ponton kellett neki átmenni, hogy újjászülesse. Ez nagyon-nagyon mély. Mi nem, kedves testvérek, mi nem mentünk át ilyenen, és senkinek nem kívánom, hogy ilyen mélységekbe jusson, mert ki tudja, hogy föl tud-e jönni onnan. Inkább ragaszkodjunk teljes szívvel az Úrhoz, és ne engedjük, hogy az engedetlenségünk és a bűneink idáig sodorjanak. Tehát kétségtelen, hogy van ilyen lelkiállapot, de így folytatja. De te kimentetted életemet a mélységből, Uram Istenem. Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, és könyörgésem eljutott hozzád szentséged templomába. De én hálaadó énekkel áldozom neked, megadom, amit fogadtam. Miről van szó? Létrejött, az élet megszületett a lelkében, és az elhatározás, hogy igen, vállalom ezt a lehetetlennek szánt küldetést. Vállalom, és hozzátette, hittel az Úré a szabadítás. Uram, én megteszem, odaszánom magam, de te kell innen kiszabadítsál. És ez megtörtént. Az Úr szólt a halnak, és a hal kivetette Jónást a szárazföldre. És Jónás elindult, hogy elvégezze a rábízott feladatot. A Seol torkából, az alvilág gyomrából, a mélységből kiáltott az Istenhez, és az Isten meghallgatta őt. Kedves testvéreim, az advent népünknek milyen mélységbe kell jutni ahhoz, hogy végre legalább a maradék, vagy a fele, ha az okos szüzek és a balga szüzek példázatát nézem, végre bizalommal, teljes szívvel az Istenhez térjen. Milyen mélységekbe kell engedjen az Isten minket, testvéreim? Bocsánat, hogy ezt megkérdezem. Mit kell még megtapasztalni? Hogy saját magunktól nem tudunk odatérni teljes szívvel a jó Istenhez. Megrázkódtatások, nehézségek, sok más tényező fogja késztetni Isten népét arra, hogy sokan megtérjenek. És mint közösség is Isten akaratát cselekedjük az életünkben. Mert a közösség az hegyre épült város, azt már nem lehet elrejteni. Ha nem csak egy gyertya, az egy hegyre épült város, az mindenki számára világos. Egyértelmű üzenetet hordoz. Tehát Isten megengedte a prófétának a valóságban is, és lelkileg is, hogy a legnagyobb mélységbe, nyomorúságba jusson, és onnan emelte föl, állította ismét a szolgálatába. Kedves testvéreim, ír erről a prófétasság lelke is, hogy Isten népének Jákob sötét éjszakáján át kell mennie. Hogy az ügyeskedő, ezt már én teszem hozzá, hogy az ügyeskedő Jákobból, Izrael legyen, Isten harcosa. És ha kikeressük Mózes első könyvéből, akkor ott a 32. fejezet 28. versét azt talán még felolvasom, akkor látni fogjuk, hogy itt ez az Isten harcosa, ez egy hitbeli győzelmet jelent. Nem mások fölötti győzelmet, önmagunk fölötti győzelmet. És ezt a küzdelmet Istennel vívjuk meg, és önmagunkkal, mint ahogy Jákob is megvívta. Mózes első könyve, a Teremtés könyve 32. fejezet 28. verse. Jákobnak a küzdelme az angyallal, azaz Krisztussal, mert és színről színre láttam az Istent, és megmenekült a lelkem. Hát kit látott? Hát Krisztust. Még a megtestesülés előtt? Hát nyilvánvaló. 1 Mózes 32.28. Erre azt mondta, nem Jákobnak hívnak ezután, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Tehát itt hitbeli győzelemről van szó, ami Jákob át küzdötte magát és győzött. Isten népének is át kell menni ezen a küzdelmen, hogy az ügyeskedő Jákobból Isten harcosa legyen, Izraellé váljon. Tehát Jónás lelkében élet támadt, és megígérte, hogy teljesíti akaratát, és bizalommal ki tudta mondani, hogy az Úré a szabadítás. Erre az Úr parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazra. Na nézzük a harmadik részt. Kedves testvéreim, azt gondolnánk, hogy Jónás megtért. Na végre megtért, milyen jó élet van a lelkében, most már vállalja a küldetést, és tényleg vállalta is a küldetést, bement Ninivébe, egy napi járóföldre, egy 120 000-es városba, és azt mondta, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive. És érdekes módon az ottani emberek és a király hallgattak az üzenetre, miközben Izrael népe nem hallgatott is a prófétákra. Itt is az ellentét látjuk, Isten népe nem hallgat a prófétákra. De elmennek egy idegenbe, ott hallgatnak rá. Nem különös ez? És akkor mi történt? Hát mindenki bűnbánatot tartott, a királytól kezdve minden emberig, sőt az állatokig is, azokat is késztették arra, hogy valahogy a bűnbánat jelét kinyilvánítsák. Igen, Jónás alkalmassá vált arra, hogy Ninivének az Úr üzenetét átadja, de messze nem volt kész arra, hogy Istenhez hasonló lelkülete és jelleme legyen. Kedves testvéreim, ebből a szempontból a történet a mi életünkre vonatkozóan egy kicsit más, mert az utolsó kegyelmi üzenetet csak a megváltozott jellemű hívő közösség fogja tudni hitelesen képviselni. Jónás tudta képviselni így, átment egy megtérésen, vállalta az üzenetet, de nem szentelődött meg. Hát megharagudott az Istenre, és azt mondta, hogy jobb meghalnom, mint élnem. A haragra gerjedt, hajlamos volt a haragra. Kedves testvéreim, nézzük meg a Galata 5:20-ban. A harag az a test cselekedetei közé tartozik. Mikor kiderült Jónás számára, hogy az Úr megbocsájt Ninive lakóinak, akkor legszívesebben a saját halálát kérte Istentől sem, hogy tovább éljen. Két ok miatt is haragudott az Istenre. Hogy Isten megbocsájtott, vagy nem sújtotta legalábbis Isten népének a legnagyobb ellenségét, Asszíriát, és ezen belül Ninivét, akinek ő viszont nem tudott megbocsájtani. Isten megbocsájtott Ninive lakóinak, ő nem tudott megbocsájtani. Második ok, amiért haragudott Istenre, hogy ő ennek következtében, hogy ezt az üzenetet hirdette, hogy 40 nap és elpusztul Ninive, és nem pusztult el, hát ő megszégyenült. Ő legalábbis azt gondolta. De ezt nem vagyok meggyőződve, hogy Ninive lakói így gondolták, mert ők tényleg megtértek, vagy legalábbis bűnbánatot tartottak, Isten pedig megkönnyörült a városa. Tehát ő úgy élte meg, hogy a nevetség tárgyává lett, pedig a ninivejek tudták, hogy Isten megkegyelmezhetett nekik. És azért nem következett be a pusztítás, vagy a pusztulás Ninive városa fölött, hiszen ők bűnbánatot tartottak. Na most szeretném hangsúlyozni, hogy az Ószövetség egyik legszebb kijelentését Isten jellemére vonatkozóan éppen Jónás könyvében találhatjuk, és még két másik helyen is, és ezt csak azért olvasom fel, mert van, egyre inkább terjed az irányzat, nem a mi egyházunkban, és nem is annyira keresztények között, de van egy ilyen irányzat Magyarországon, akik az Ószövetség istenét szembefordítják az Új Szövetség istenével, és azt mondják, az két külön isten. Ez a manikeista irányzatnak egy másik változata. És ezt cáfolja itt a Jónás könyvében, az Ószövetségben található igehely, Isten jellemére vonatkozó, hogy Isten igenis szerető Isten. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, hát nem ezt mondtam, amikor még otthon voltam? Azért siettem, hogy Tarzisba fussak, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Késedelmes a haragra, és nagy a kegyelmet, és a gonoszt is megbánod, azaz a gonosz miatt is bánkódsz. Az eltévejedett bűnös emberek miatt is bánkódsz. Ezt így kell érteni. Tehát az Isten kegyelmes, irgalmas, és ezt olvassuk Mózes második könyvében is, hogy az Isten ilyen Isten, nem haragó Isten. Természetesen Istennek van haragja a bűnnel szemben, de a bűnöst menteni akarja. A Mózes második könyve 34. fejezet 6.-7. versében. Így mutatkozik be az Úr. Az Úr pedig elvonult előtte, és így kiáltott. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy az irgalmassága és igazsága. Irgalmas marad ezer ízig, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. De nem hagyja bűntelenül. A Károlyi fordítás szerint a bűnös kiemelten, vagy dőlt betűvel van írva, mert ez fordítói kiegészítés. És azt látom, hogy itt az újonnan revideált szerint már bekerült teljesen. Nem hagyja a bűnt büntetlenül, meglátogatja az atyák vétkét, stb. Stb. Tehát a bűnöst menteni akarja, a bűnt viszont bünteti. Illetve, bocsánat, itt ki lett javítva, nem hagyja a bűnt büntetlenül, nem a bűnöst, nem hagyja a bűnt büntetlenül. Igen, Isten a bűnt az bünteti, de a bűnöst menteni akarja, úgyhogy itt helyesbítenem kell. Elnézést kérek. És Joelnél hasonlót olvasunk, amit most nem fogok felolvasni, a második fejezet 13. versében, hogy az Isten irgalmas, kegyelmes Isten, szerető Isten. Tehát három egymástól független Biblia ószövetségi igehely igazolja azt, hogy az Isten szerető, irgalmas Isten, az ószövetség Istene ugyanaz, mint az újszövetség Istene. Végül pedig Isten nem hajtotta végre az ítéletet Ninive lakói felett, mert azok bűnbánatot tartottak. Tehát tulajdonképpen kaptak egy kis kegyelmi időt, nem tudom mennyi időt, 100 évet, 200-at talán. Nabukodonozor, az új babiloni uralkodó felemelkedéséig, mert végül is a káldeus seregek elfoglalták Asszíriát, és ezt Nékó fáraó serege sem tudta megakadályozni, ugyanis megsemmisítő vereséget szenvedtek Kárkemisnél, ez a híres kárkemisi csata. Ekkor dőlt el az, hogy az új Babilon felemelkedik, mint hatalom, és Asszíria helyébe lép. Az Úr tanítja Jónást, hogy ne legyen szűklátókorű, és ne legyen szűkkeblű. Kedves testvéreim, ezáltal minket is tanít. Mert a Jónás története kicsit rólunk is szól. Hogy lássa be Jónás, hogy ő haragszik méltatlanul. Méltatlanul haragszik azért, hogy az Úr megkímélte Ninivét. Ismerjük ezt a részt. Akkor Isten azt kérdezte Jónástól, vajon méltán haragszol a ricinus bokor miatt? Ő azt mondta, méltán haragszom, mint halálig. Az Úr pedig azt mondta, te szánod a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnövekedett, és egy másik éjjel elpusztult, és én ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12x10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között, és sok ott a jószág is. Kedves testvéreim, az Úr szembeállítja Jónásnak a kicsinyes magatartását és gondolkodását a saját egyetemes gondolkodásával. Felismerjük ebben a mi kicsinyes gondolkodásunkat, amikor kis dolgokhoz ragaszkodunk? Megszokott, bevett dolgokhoz ragaszkodunk, ahelyett, hogy felismernénk Isten akaratát? Felismerjük ezt? Én felismerem a saját életemben. Felismerem és fel akarom ismerni, és ha nem ismerem fel, akkor a családom szembesít vele, meg hamarabb a feleségem. Mert sajnos mindannyian hajlamosak vagyunk erre a gondolkodásra, és ez nem viszi előbbre Isten ügyét. Ő nem ültette, nem gondozta azt a ricinus bokrot vagy tököt, amely miatt annyira bánkódik és haragszik az Istenre, de az Isten sokkal többre értékelte azt a 120 000 embert és az állatokat és Jónás megmentését, mint Jónásnak a ragaszkodását, kicsinyességét, amelyből próbálja kigyógyítani őt. Gondoljunk arra, mit jelent az, hogy nem tud valaki, nem tud a 120 000 ember különbséget tenni jobb és bal kezek között. Mit jelent ez a kijelentés? Ha nem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól, mert nincsen hozzá kinyilatkoztatása. Nincs egy erkölcsi mérce, ami alapján nyilván valamilyen szinten meg tudják különböztetni, de egészen pontosan nem. Mert ha csak a zsidó nép kapott akkor kinyilatkoztatást, nekik kellett képviselni a környező népeknek a világosságot, hogy helyesen tudjanak az emberek dönteni, akár házasság kérdésében, akár üzlet kérdésében, bármiben, hogy mi a helyes, mi a becsületes. És azt mondja, akkor én ne szánjam a várost, aki nem kapott világosságot, ahol az emberek nem tudnak jó és rossz között különbséget tenni. És te pedig ragaszkodsz ez a bokorhoz. Tehát az Úr mindenkit meg akar menteni. Ismerjük fel önmagunkban a haragra hajlamos, kicsinyes, ragaszkodó emberi természetünket, amikor a kis dolgokból nagy ügyet csinálunk. Testvéreim, sajnos én is kaptam magamot rajta ilyen magatartása. Igen. Nem büszkékedek vele. A Bibliát nekünk írták, akikhez az idők vége elérkezett. Vajon mi felismerjük-e? Jónás jelleme, viselkedése lehet, hogy nevetséges a szemünkben, pedig nagyon is magunkra tudunk ismerni, hogy mi sem vagyunk egy adott helyzetben különbek nála. Isten viszont hűséges. Ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. De testvéreim, ne hűtlenkedjünk, hanem tanuljunk attól, akiről írta, akiről így imádkozott Jónás. Ó, Uram, hát nem azt mondtam, amikor még otthon voltam? Azért siettem Tarzízba fussak, mert tudtam, hogy te kegyelmes, tehát tanuljunk attól, aki kegyelmes és irgalmas, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és a gonosz miatt is bánkódó. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.